ami segítségünk és ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai Isten tiszteleten. Isten hozott mindenkit. Külön szeretettel köszöntöm körünkben nagy tiszteletű Tóbiás Attila lelkész testvéremet, aki az Amerikai Egyesült Államokban szolgál, az amerikai magyar független református egyháznak a lelkipásztora Bostonban és Wallingfordban szolgál. Isten hozta őt, és a szolgálatára Isten áldását kérjük. Annyit még szeretnék elmondani, hogy Attila innen származik a mi szlovákiai református keresztény egyházunkból, családjával együtt kint él, és már mi a prágai teológián is találkoztunk. Isten adjon elmélyülést hitünkben, megerősödést lelkünkben. A 167. dicsérettel kezdjük meg az Isten tiszteletünket. A 167. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót!
Kegyelem nékünk és békesség a mi atyánktól, Istenünktől és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, annak a 41-től a 47-ig tartó verseiben, még az igét felolvasom, foglaljuk helyet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből így olvasom Istennek igéjét. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakoztak azon a napon mintegy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok a tudományban és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, és szétosztották azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal, kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Istenek áldása legyen az ige olvasásán, meghallgatásán és szívünkbe való befogadásán. Gyertek testvéreim, lélekben és igazságban imádkozzunk. Urunk, hadd köszönjük meg mindenek előtt a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Hadd legyen minden nap egy-egy hálaadás, egy-egy köszönetmondás azért, mert te szeretsz minket. Olyan jó ebben a tudatban elmerülni, olyan jó megmosdani, megfürödni a te szeretetedben. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk, hogy hallhatjuk a te ígéret, mert kijelentetted azt számunkra. Köszönjük, hogy kereshetjük szereteted mélységét és magasságát, de vajon megtaláljuk-e mindenen belül és mindenen felül a te szeretetedet, hogy még a törvényben, még a követelményekben, még abban, ami úgy tűnik, hogy nem szép, és nem úgy tűnik, és nem jónak tűnik, sőt, fájdalmas vajon, abban is megtalálunk-e téged. Légy áldott azért, Urunk, hogy ma együtt lehetünk a te színed előtt, és kérünk most erre az alkalomra is add a te szent lelkedet, és add a te ígéret. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Ige hirdetésére és hallgatására készülve a 154. dicséretet énekeljük, 154. számú dicséretünket, Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világít.
Yeah.
az a szent ige, amelynek alapján szólni kívánok ma hozzátok, írva található már felolvasott igében, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, annak a 47. versében a következőképpen: dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Eddig az Úr felolvasott igéje, foglaljunk helyet. Keresztény testvérém, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan az előbb elhangzott, tisztában vagyok azzal, hogy ahány ember, annyi szokás, és ahány környék, annyi szokás, és nagyon jól emlékszem a hazai, az itthoni Isten tiszteletekre, és megtanultam, vagy tanulom az amerikai magyarok szokásait. Nem szeretnék senkit megbotránkoztatni már az Isten tisztelet elején, de a felolvasott ige kapcsán talán képzeljük el, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv példájára, eseményeinek példájára bandatagok, meg drogdílerek, gyilkosok egyszer csak megváltoznak az evangélium hallatára. És képzeljük csak tovább az elképzelhetetlent, hogy bírók, ügyvédek bibliai idézetekkel állnak felettünk, amikor az ítéleteiket meghozzák. Képzeljük csak el, hogy rövid idő alatt százak és ezrek változnak meg az ige hallatára. Azért mondom, hogy képzeljük el, mert valami hasonló történt az apostolok cselekedeteiben, valami hasonló pedig ma is megtörténhet. Megtörténhetne. Hogyha gyakran nem sajnálnánk az árát. A korai egyház, mint tudjuk, az dinamikusan nőtt. És szinte a feje tetejére állította az akkor ismert világot. És annak ellenére, hogy óriási ellenállásba ütköztek, és bizony szörnyű üldöztetésben volt részük, az egyház csak nőtt, nőtt, előbb a zsidók között, majd az egész római birodalomban, még végül, 300 év alatt a hatalmas római birodalom immár, mint a maga kereszténységét hintette a világra. Hogy hogyan lehetséges mindez, hogy hogyan történhetnek ilyen dolgok, mi volt az, ami a korai egyház tagjainak ilyen erőt és bátorságot adott? Erről lesen ma néhány szó. Hogy hogyan is lehetett a korai egyház olyan hatással az akkor élő emberekre, az bizony megtaláljuk a felolvasott ígében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében a nagy titok, az az első pünkösdi eseményekben van, Péter prédikációjában, az első hirdetett evangélium hallgatásában, az emberek reakciója pedig nem más, mint az első egyháznak a megalakulása. Mai nyelven szólva pedig, ha szabad ilyet mondani, a sikertörténet az tulajdonképpen csak itt kezdődik el. Hiszen az egyház csodálatosan nő. A felolvasott 7 vers az bizony lehet, hogy rövid. Mégis tartalmazza mindazt, ami jellemző volt a korai egyházra, és biztos vagyok abban, hogy ezek a jellemzők, hogyha jelen lennének a mai egyház gyülekezeteiben, bizony ma is virágzó életet élhetnénk. Ennek a mai üzenetnek én azt a címet adtam, hogy mi teszi az egyházat nagyjá? Mondom még egyszer, biztos vagyok abban, hogy ha a felolvasott ige szerinti 7 tulajdonság megvan bennünk, vagy meglenne bennünk, akkor virágzó gyülekezeti életet élhetnénk. Hiszen az Úristen ma is úgy használ bennünket, vagy használna bennünket, mint annak idején, az első gyülekezetekben. De hogy térjünk rá a pontokra, a tulajdonságokra, azt mondanám mindenek előtt, hogy az igazi egyház az keresi Isten akaratát. És tanul az ő igéjéből. Azt mondja a 42. vers, és foglalatosak valának az apostolok a tudományban. Ezt ugye nem kell különösképpen magyaráznom a gyülekezetnek, hiszen minden egyháznak ahhoz, hogy hithű maradjon, bizony tanulmányoznia kell a Szentírást. Isten nem úgy küld el minket a világba, és nem úgy küldte el a tanítványokat, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mit is hirdetnek, hogy miben hisznek, hogy mit akarnak továbbadni. Bizony, testvéreim, meg kell tanulnunk mindazt, amit Jézus tanított az ő tanítványainak. Akkor, hisz ugyanazt tanítja ma is nekünk. Az pedig nem más, mint amit a Máté evangéliumában olvashatunk, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenten ezért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Keresztény testvérem, az Úr Jézus Krisztusban a világ egyházainak, és sajnos benne a mi református egyházunknak is bizony vannak problémái. Mert talán nem foglalkozunk eleget a Szentírással. Ez pedig nem csak, hogy ajánlott, de egyenesen elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt az egyházat naggyá tegyük a szó legnemesebb értelmében. Nem csak az egyház vezetőinek, nem csak a lelkészeknek, még csak nem is csak a presbitereknek, de mindannyiunknak halaszthatatlan kötelessége, hogy azt a többet vagy kevesebbet, amit megtanultunk, amit megtapasztaltunk, vagy amit megéltünk az ígéből, azt továbbadjuk. Hogy a gyülekezeteinkben újonnan érkezők, vagy azok, akik még csak tanástanulul keresgélnek, ők helyes útmutatást kapjanak. Megismerjék az Úr akaratát, és életük ne csupán valamiféle céltalan bolyongás legyen. Keresztény testvéreim, vegyünk egy Bibliát a kezünkbe. Legyen az egy Károlyi fordítás, hogyha szép, ékes, magyar szóra vágyunk, vagy legyen az egy új fordítás, hogyha könnyebben érthető és olvasható szöveget szeretjük, az se baj, hogyha csak új szövetségünk van eleinte. A lényeg az, hogy forgassuk a kezünkben, olvassuk, hogy egyre nagyobb Biblia, azaz Isten ismeretünk legyen, és közben megtanuljuk azt is, hogy mi az Isten terve a mi saját életünkkel. Aztán a második pont, amit én följegyeztem, az az, hogy az igazi egyház az bizony szoros közösségben él. Szintén a 42. vers szerint, és foglalatosak valának az apostolok a tudományban és a közösségben. Tudnunk kell, hogy az eredeti görög kifejezés, melyet magyarra úgy fordítottak le, hogy közösség, az bizony sokkal többet jelent annál, hogy együtt lenni. Többet jelent annál, hogy együtt eszegetni, iszogatni, hogy jól érezzük magunkat együtt. Sokkal közelebbit jelent ennél. Jelent együttérzést, és jelent összetartozást. A közösség itt a Bibliában azt jelenti, hogy törődünk egymással, hogy találkozni akarunk egymással az Isten színe előtt, nem mellékes, és ez az, ami erőt ad. Ez az, ami erőt ad arra, hogy vasárnapról vasárnapra, hogy míg mások átfordulnak a másik oldalukra, vagy épp az igényes szombatestét próbálják kipihenni, mi felkelünk az ágyból, és eljövünk az Úr házába, hogy találkozhassunk egymással, és az Úr Istennel, és az ő igéjével. A közösség az a vágy, hogy megosztjuk a jó hírt egymással. De megosztjuk azt is, ami elszomorít, hogy épülhessünk, hogy erősödjünk egymás hite által. hisszük vagy nem, a Szentírás után a gyülekezeti közösség a második legfontosabb tartó pillérünk. És hogy tovább haladjunk, harmadszor azt jegyeztem föl, hogy az igazi egyház él az úrvacsorában. Észrevettük bizonyára a felolvasott igében, és foglaltosak valának az apostolok a tudományban, a közösségben, a kenyérnek megtörésében. És ez a kenyérnek megtörése, ez nem más, mint az, amit mi ma úrvacsorának hívunk. Az úrvacsora pedig, mint tudjuk, az egészséges lelki élethez bizony elengedhetetlen. Mert bár egyen-egyenként mindannyian különbözőek vagyunk, Isten színe előtt, az Úri Szent Vacsora közösségében mégis mindannyian egyek. Kiragadva az élet zajos napjaiból, az üzleti világból, egy kicsit csendbe, egy kicsit békességbe, oda, ahol találkozhatunk az Úristen szent lelkével, igen, az úrvacsora alatt egyedül állsz meg az Úr színe előtt, mégis együtt vagyunk. Mert mindannyian az Úristen akaratát keressük, az Úr nagyszerű tervébe pedig beletartozik az ő szent vacsorája. Meg egyszer azt írtam föl, hogy az egyház az bizony állandóan imádkozik. És még mindig itt vagyunk a 42. versben, és foglalatosak valának az apostolok a tudományban, a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésben. Az első században a keresztények tudták, hogy nincs akkora erejük. Nincs akkora hatalmuk, hogy elinduljanak saját erejükből a világba, hirdetni az evangéliumot. Ezért imádkoztak, könyörögtek, kértek és kaptak. Azért imádkoztak, hogy az Úr adjon nekik erőt ahhoz a munkához, amit rájuk bízott, és adott nekik. Jézus volt a példaképük, az odaadó, az önzetlen, az igazán hiteles életre. És figyeljünk csak oda, Máté evangéliumából olvasom, és amint elbocsátás sokaságot felmén a hegyre, magányosan imádkozni, mikor pedig beestelődik, egyedül volt ott. Aztán úgy olvassuk, hogy kisgyermekeket hoznak hozzá, hogy kezét vesse azokra, és imádkozzon. Majd szintén a Márk evangéliumából, és amikor imádkozva megálltok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok volna, ahogy a ti mennyi atyátok is, megbocsásson nektek a ti vétkeitekért. Keresztény testvéreim, olyan emberekre van szüksége az egyháznak, akik szüntelen és álhatatosan imádkoznak. Mert nem az az imádság, amikor sorra vesszük a mi kívánságainkat, listába szedjük és azt elmondjuk. Hiszen az Úristen nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. Hanem amikor a kívánságaink mellett keressük az ő akaratát. Az útmutatást a mindennapokhoz, az életünkhöz, hogy merre és hová akar vezetni bennünket. Az ötödik pontom az az, hogy az igazi egyház az bizony nem tétlen, hanem cselekvő egyház. A 43. versben az áll, támad a pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek. Igen, ez az, ami történik, amikor Isten népe együtt van. Az apostolok cselekedeteinek elején, a második részben nem Péter csodálatos személyiségének köszönhető az, hogy olyan sok ember döntött a kereszténység mellett, Jézus követése mellett, hanem mindez a Szentléleknek a munkája az ember szívében, mégis kellett hozzá Péter, hogy megtegye azt, amit az Úristen kért tőle. És ne feledjük, az Isten munkája az emberek szívében nem ért véget az első pünkösdi prédikáció alkalmával. Talán az egyik legjobb példa erre Pál apostol, aki Saulként kezdte az ő életét, mint a kereszténység legnagyobb üldözője. Majd mégiscsak Pál apostol lesz belőle, olyan ember, akire méltán büszke minden mai élő keresztény ember. Isten pedig nem szűnik megcselekedni. Manapság sem. Bárhová is megyünk a világban, bármely eldugott helyére a Földnek, mindenütt találunk őt követő, hithű keresztény embereket. Hatodszor pedig az igazi egyház az tiszta szívvel osztja meg másokkal azt, amiért csak van. A 44. és 45. versekben ez áll, mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közös volt, és szétosztották azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És emlékezzünk csak, mit mondott Jézus. Adjatok, néktek is aratik, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Vagy a Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Nem mindegy, testvéreim. Azért hivattattunk el, hogy törődjünk egymással, hogy segítsünk egymáson, hogy segítő kezet nyújtsunk azok felé, akiknek éppen segítségre van szükségük. És a 7. pont, az utolsó, amit följegyeztem, az az, hogy az igazi egyház az örömmel teli egyház. A 46. és 47. versekben ez áll, és minden nap egy akarattal kitartva a templomban, megtörve házanként a kenyeret, részesednek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Jól hallottuk. Örömmel és tiszta szívvel. És újra csak az öröm kifejezése az eredeti görög szövegben többet jelent. Jelent különleges örömöt, jelent boldogságot, jelent szívbéli vidámságot. Ez az, amiben minden hívőnek része lehet Jézus Krisztusban. Az az öröm, amelyet a világ soha nem adhat nekünk. Az örömteli tiszta szív az, ami felszabadít. Ami felszabadít a mindennapokra. Felszabadít a mindennapok gondja, baja alól, így az igazi egyházat az öröm is kell, hogy jellemezze. Csak nehogy megszokás legyen belőle. Van egy történet, amit talán ismernek is sokan. A történet munkásokról szól, akik facsemetéket ültetnek. Hárman vannak, és így a munkát is három felé osztják. Az egyik kiássa a gödröt, a második belehelyezi a facsemetét, a harmadik pedig betemeti a kiásott gödröt benne a facsemetével. Néhány nap múlva csak ketten vannak, az egyik ássa a gödröt, a másik pedig sorra temeti be. És mikor megkérdezték tőlük, hogy mi ez az értelmetlen dolog, akkor ők azt válaszolták, hogy jól összeszokott csapat vagyunk, de hát az egyikünk megbetegedett. Így hát ássuk a gödröt, ássa az, akinek ez a feladata, s temeti be az, akinek ez a feladata. Épp csak a facsemete hiányzik, ránk nézve pedig az íge. Keresztény testvéreim, pontosan ilyen könnyen válhat szokássá a mi kereszténységünk is. És pontosan ennyire lehet aztán teljesen értelmetlen is, haszontalan is. Ha szokásból eljövünk, nem pedig vágyból az ige után, ha szokásból éneklünk, nem pedig örvendezésből a mi szívünkben. Ha szokásból kulcsoljuk az imánk, a kezünket imára, reggelente vagy esténként, nem pedig, hogy hálát adunk Istennek, sajnos nem sokat érünk azzal. A helyzet ugyanolyanná válik, mint ezeknek a munkásoknak az esetében. Kiássuk a gödröt, elérünk a templomba, de nem teszünk bele fát, vagyis nem töltjük meg Isten igéjével. Majd betemetjük a gödröt, vagyis hazamegyünk innen a hétköznapokba. Egyet azonban soha, de soha ne feledjünk el. Hogy az Úristennek terve van velünk. És az nem az, hogy céltalanul bolyongjunk ebben a világban. És hogy értelmetlen legyen az életünk. Minden, amit teszünk, mások számára is nyilvánvalóvá kell, hogy legyen az, hogy mi hívő, Isten igéjét olvasó, az ő akaratát cselekvő, egymással szoros kapcsolatban élő, imádkozó és közben cselekvő keresztény emberek vagyunk. Ebben segítsen minket az Úr Szent Lelke, és ezért imádkozzunk most. Amen. Mennyi édesatyánk, soha nem látott időket élünk, és soha nem látott lehetőségek állnak előttünk. Bár azt mondják, hogy a történelem megismétli önmagát, azért a körülmények mégiscsak másak. Köszönjük, Urunk, hogy ma is készítettél igét a számunkra, hogy ma is volt útmutató mondani valót, hogy újra tudatosíthattuk, hogy egyedül rajtunk múlik, élünk ezekkel a lehetőségekkel. És most hálás szívvel köszönjük, hogyha mi meg is feledkezünk olykor rólad, és a saját feladatainkról, te akkor sem feledkezel meg rólunk. Sőt, napról napra gondunkat visered. Add, Urunk, hogy a hallott ige, ha már eljutott a fülünkig, ne maradjon a hallójáratokban, hanem jusson el a szívünkig, és legyen abból ígéd szerint kedvedre való, örömteli cselekedet. Egymás épülésére itt a gyülekezet közösségében, és családjainkban egyaránt a te dicsőségedre. Ebben segíts bennünket az előttünk álló időben, és így maradj velünk. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Úr, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát, mondjuk el együtt hangos szóval az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentléleknek pedig erősítő és vigasztaló közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal most és minden időben. Amen.